Hello, sziasztok! Ez itt újra a Cselszők Podcast. Most csak Kristóf van itt velem. Dominik sajnos elfoglalt.
Háló, háló.
Mert
igen,
hogy,
az egyetem mert lehúzza.
Mert az egyetem túl sokat kér most tőle, úgyhogy jelenleg most úszik a dologban. Én is egyébként, de attól függetlenül én még azért jövök nektek kontentet gyártani, de Dominik annyira el van úszva, hogy ő most nem tud velünk itt lenni.
Így, szakdolgozatokban, meg ilyenekben.
Igen, úgyhogy
Megpróbálni zenekarra, mert ugye lesz jövő héten az első koncertjük, szóval több határidős dolga van, ami miatt nem tud köztünk lenni.
Igen, úgyhogy, de semmi probléma, nem hagyunk benneteket kontent nélkül. Kristóffal itt vagyunk, továbbra is tartjuk a frontot. És ma a Kristóf és én egyik nagyon kedves szívemhez közel álló közös nevezőjéről fogunk beszélni.
A kajáról.
A kajáról. És egyébként be is kezdeném, hogy és be is szeretnék promózni egy most voltunk boltba egyébként, most értem vissza boltból. Azt nem mondom meg, hogy melyik bolt volt, és megláttam, hogy a smoothie között van egy ilyen Funky Forest nevezetű ital.
Hogy mit csinálsz?
Funky Forest, az a neve az italnak. És nem tudom, hogy ez mennyire hirdetés.
Üdítő vagy?
Ez egy almagyömbér, ez egy préselt almagyömbér gyümölcsital. Ez olyan, mint egy smoothie, csak almából, meg gyömbérből.
Várjál, rákeresek. Funky Forest.
Funky Forest. És a piktogram, az egy 80-as évek divatos szemüveges hedgehog, egy sündisznó, akinek a tüskei egy afróba vannak rendezve.
Wow. És ez magyar ráadásul beszélsz.
Funky Forest. Hozzáadott cukor nélkül, adalékanyag nélkül. És nem promózom, nem hirdetnek, de geció íze van amúgy. Ez az alma gyömbér, amit most éppen iszok.
Hallod, árulnak izét, ilyen 3 literes nagy dobozosat, ilyen, aminek csap van az oldalán.
2009.
Hallod, 2009, ez 3 liter, az amúgy rendesen megéri, mit akarsz?
Azért mondom, én is, ez mekkora, ez azt hiszem 0,7-es, talán. Most hirtelen nem látom, de...
750.
750-es, igen. Na most azt iszom, az alma gyömbért. Egész jó. És mondom, és megláttam ezt a kis afrós sünt, és mondom, hogy ezt meg kell venni, ezt meg kell kóstolnom, és megkóstoltam, és jó volt, úgyhogy...
Győzött a marketing.
Igen, úgyhogy most, úgyhogy ez kurvára tetszik. Ja, ennyi igazából. Ma javarészt arról lesz egyébként szó, hogy a magyar kaja az milyen szerepet játszik így a külföldiek életében, mert azért a Kristófnak és nekem is vannak külföldi ismerőseink, ha jól tudom.
Hát ezt jól látod, igen.
Akik kóstoltak nagyon sokat magyar kaját, és nagyon sok visszajelzést kaptunk tőlük, és arról szeretnék egy kicsit beszélni, és így bekezdeni elsősorban, mert ugyan kajáról már beszéltünk itt, de úgy, hogy csak én meg a Kristóf így nem sokat, mert... Azt már korábban elmondtuk adásban, hogy igazából mi így egymást inspiráltuk így a kulináris dolgokban.
Az hogy biztos.
Én a Kristóf miatt kezdtem el főzni, és akkor szoktunk egymásnak küldözgetni képet, hogy mit főzünk, stb. És ez egy baromi jó élmény. Meg szeretnék arról is beszélni, és a hallgatóságot, aki esetleg nem a legnagyobb szakács így a földön, így azokat próbálni bátorítani arra, hogy főzzenek, mert főzni nem egy kurva nehéz dolog. Sőt, főzni kifejezetten egyszerű, szerintem.
Hát a legtöbb ember amúgy ott bassza, hogy csak egyszer próbál meg valamit. Tehát hiába recept lesz, mert egyszer megpróbálja, elkúrja, ezt utána nem tudok főzni. Tehát,
igen.
Ez is olyan, mint a legtöbb dolog, hogy hangszeren megtanulni, hogy gyakorolni kell. Tehát, hogy harmadszorra megcsinálod ugyanazt a kaját, lehet, hogy az első kettőre kurva szar lesz, de harmadikra már ehető lesz, és utána hogy megcsinálod 5-5-ször, akkor már receptet csak kell nézni, és már jó lesz magától. Utána meg már tudsz hozzáadni te is dolgokat, úgyhogy.
Így van, és akkor már a fejedben, és már nem is kell a végén már nézni a recepteket, mert már fejből fogod tudni, hogy miután mi következik. Igazából az egész csak a gyakorláson múlik tényleg.
Így van.
És erről egy kicsit beszélni, hogy így ilyen, mik az ilyen alap dolgok. Na de először a magyar kajában, hogy így a paprika, hogy te ezt amúgy hogy látod, hogy Magyarországon miért van ez a baromi nagy paprika őrület?
Könnyen megtermelhető és viszonylag egyedi ízt ad mindennek. Tehát, hogy a paprika az nem kér sokat, tehát, hogy érted, az egy viszonylag könnyed, ez nem egy paradicsom, mert paradicsom az mondjuk egy fokkal igényesebb növény. A paprika az ilyen, jó persze annak is vannak hárpliai, de az egy fokkal könnyebben termeszhető, meg könnyebb nagy mennyiségben is termeszteni. Szerintem így ebből állt össze az, hogy akkor ezt csináljuk, és akkor ezt így le lehet. A tartósítás miatt lett egyértelműen az, hogy porrá őrölni, Igen, mert igen. Az íze attól függetlenül megmarad. Szerintem ez valahogy így alakult ki, és annyira ikonikus itt egész, nem csak Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában. Tehát, hogy itt nagyjából, hogyha körbenéz az összes országnak, az összes nemzeti étele úgy kezdődik, hogy zsíron, pirítsel meg hagymát, és paprikázd meg. Tehát, hogy ez Kelet-Európában ez pörög. Tehát szlovákoknál, románoknál, mindenhol hagyne, ez hagyne, nagyon, mindenhol. Nagyon megy. Szerbeknél lengyeleknél.
Lengyeleknél is abszolút, és még annyit akartam csak így kibesézni, hogy ha már itt tartunk ugye a paprikánál, meg hogy a magyar paprika, meg hogy baromi egyszerűvé teszi, mert ad neki egy jellegzetes ízt, hogy szerintem a külföldiek ezt baromira abuzálják, hogy mindenre rábasztak a paprikát, és akkor azt mondják, hogy vagy spanyol, vagy magyar. Tehát, hogy...
Ha füstött paprika, nekem, akkor spanyol.
És ez nekem, igen, és ez nekem annyira szürreális. Hogy konkrétan bármikor, amikor külföldön eszek bármit, akkor, és magyaros kajáról van szó, mert azért megkóstolom, arra vagyok kíváncsi, hogy ők mennyire tudják így mond megragadni a mi konyhánkat, és nem szokott sikerülni. Egyedül jó magyar kaját, csak Szlovákiába ettem, Ótátra Füreden egyébként, nem is tudom, hogy mi volt a nevem, majd hogyha esetleg eszembe jut, akkor fogom mondani, azt a helyet be akarom promózni. Ha nehogy Isten a Tátrában vagytok fönn a hegyen, ott kell, hogy egyetek egyet, mert ott a szakács félig magyar szerintem, és olyan jó marha pörköltet ettem, amit egész Magyarországon nem ettem soha, és Szlovákiában hegyekbe ettem először, szerintem életem egyik legjobb marha pörköltje volt.
És pörköltek is egyébként, hogy belegondolsz, ezek az ilyen egylábosba főtt, hosszú főzési idővel pirított hús, ami gyakorlatilag így föl van zajlva valami szofttal, ez amúgy alapvetően Kelet-Európában mindenhol jellemző. Tehát, hogy igen, a pörkölt, igen. Ez persze az egy magyar válfaja ennek, de ez szerintem egész Kelet-Európában ennek van egy hagyomány, és persze mindenhol egy kicsit más.
Meg a bográcsos főzésnek, mint hát olyan. Igen. Az oroszok is nagyon szeretik, a szerbek is, a románok is, a szlovákok is imádnak egy hatalmas nagy kettőbe megfőzni egy csomó mindent.
Meg én amúgy tudod, mit imádok nagyon a kelet-európai kulináris dolgok közül legjobban? A savanyított dolgokat, savanyú káposzta, kovászos uborka, ezek. Tehát, hogy ezek a legjobb dolgok így ever, szerintem a kelet-európai konyhába.
Igen, igen, azért itt vannak nagyon, nagyon érdekes dolgok.
Meg
itt.
A füstölt húsok. A füstölt húsok
igen,
az.
Igen, egész Európa szerte, hát ugye annak idején is persze, mik voltak ugye a tartósítási módszerek, ugye megcsinálhattad, besózhattad, ugye? Ugye a királyi monopólium volt régen a középkorban a sóház. Sózott, füstölt hús, ez már akkor már középkor óta egész Európában. De máshol is egyébként, de leginkább Európában jellemző.
Hát Európában, de gondolj bele, az olaszok ugye ezt ki is maxolták, igen. Ugye prosciuttóval, meg
konkrétan,
az ilyen
konkrétan az ilyen száraz, vékony sonkákkal. Például, és nagyon húsos, nem annyira zsíros, nehezebben rohad meg igazából.
Itthon inkább a zsíros dolgokat tolták meg, de ezt szerintem egyébként sokan nem fogják föl, hogy alapvetően ezt amúgy tartósítás, mint a savanyítás, meg a füstölés, meg a sózás, az mind a tartósítás miatt volt. És igen, ez egy más íze lesz az egésznek, és attól így nem tudom, tehát, hogy egy magyar füstölt hús szerintem teljesen más ízú, mint hogyha mondjuk Szlovákiába csinálják, mert más az előkészítése. Meg tovább, valahol tovább füstölik, valahol kevésbé tovább, ez annyira tök jól elkülöníthető.
Meg hogy milyen fával füstölöd. Igen. A németek például fenyővel füstölnek, meg az osztrákok, mivel náluk az van.
És nem is jó.
És én egyébként szeretem a fenyőn füstölt fekete erdei sonkát. Azt én kifejezetten imádom. De nem érdekes tudom, még egyébként
az északi... Sonka és Európa, akkor pármai.
Az is jó, az is jó. Én nekem a pármai ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, hiányzik belőle az a funkiness. Az inkább egy ilyen...
Az egy kifinomultabb, az egy ilyen smoothabb. Én pont azért szeretem, mert ott a hús íze sokkal jobban dominál, mint bármi másé.
Igen.
Sokkal jobban kijön az, hogy milyen minőségű alapanyagból dolgozzál, ezért alapvetően jobb minőségű hússal kell dolgozzál.
Igen. Meg érdekes egyébként, mostanában egész sokat foglalkozok így az északi, mert ezek baromi jó élelmiszer technológiai megoldások voltak, és ez a hajózáskor, tehát így a reneszánsz után így az újkorban kezdtek el így nagyon kifejlődni, hogy hogyan tudsz tartósítani hajóra egy csomó élelmiszert, szerintem. Meg egyébként is, amikor jön a tél, amikor nincs búza, amikor nincs kenyér úgy, meg nincs úgy termés, akkor mit tudsz enni? Na most az északiak baromi érdekesen oldják meg, például a halakkal. Mi nálunk a halakat annyira nem szokás úgy konkrétan így füstölni, vagy így tartósítani.
Az hát jó, de Magyarország Magyarországon édesvízi dolgok igen, vannak igen. Csak és kizárólag. Tehát nincs is akkora hal állományunk, mint mondjuk egy norvég országnak, ahol ott tenger, és így konkrétan bármikor tudsz X mennyiségű halat így kihalászni. Tehát ott jobban az étrend része a hal, mint mondjuk Magyarországon. Tehát itt, hogyha Magyarországon belegondolsz, az egyetlen ilyen úgymond magyar halétel az a halászlés, az is csak így konkrétan ilyen vízparti városoknál van igen, kultúrája. Igen. Egyébként igen, én annyira nem is szeretem a halász... Én nem is szeretem annyira egyiket se ezek közül.
Én a halászlevet nem szeretem, a harcsapaprikást azt kifejezetten túros csúszával. De ahogy az északiek is úgy oldották meg, basszus, hogy konkrétan lényegében megerjesztették a halat. Megsavanyították.
Ja, igen, a svédeknél ez a rohasztott hering, vagy mi?
Igen, és a izinak hívják...
Valami S betűs neve van.
Igen, mindjárt...
Suströmming.
És azt akartam mondani, mert erről is szerettem volna beszélni, hogy láttam egy csomóan, van egy magyar YouTube csatorna, nem tudom, hogy követed-e, vagy ismered-e a Control, az a nevük.
Hallottam már róluk, szerintem még a GTS videóikat néztem.
Igen, azaz, ilyen bullshitteri videókat csináltak. Egyébként nagyon jó a kontentjük, és most nem tudom pontosan, hogy mikor mostanában jött velem szembe, hogy föltöltöttek a YouTube-ra egy videót, hogy Suströmminget esznek, és konkrétan ilyen 4 darab 30 éves pali így ott töklendezik, és így folyik a könny a szemükből, és így akik az asztal szélén ülnek, ők röhögnek, akik középen ülnek, mert van, akinek nagyon nem bír a gyomra, eleve mindenki rosszul lesz, nagyon félreértelmezik. Van egy
fűszer jellegű dolog, mint sem egy konkrét nem is étel, nem?
Igen, ugye ezt nem így kell lenni, hogy csak úgy kibontod, mert ugye ez konzervben van, lényegében ez rohasztott hal egy konzervben. És kurva büdös, és egyébként meg rohadtul szar az íze, hogyha a konzervben eszed meg. Nyilván nem úgy kell lenni, a svédek ezt hagyományosan úgy eszik, hogy konkrétan ők egy vizes vödör alatt bontják ki, hogy az a savas, fermentált lé, az kiázzon, és tényleg a halnak az a tiszta húsa maradjon, ez a tartósított húsa lényegében, a levet azt konkrétan azt összekeverik, vagyis hát nem keverik, hanem víz alatt bontják ki, hogy a lé kifoljon, mert amit lényegében büdös, az ugye a baktériumokkal teli ugye hallé, ami ugye ott van a konzervben, és egy csomóan nem tudják ezt, és volt ez a Suströmming Challenge, hatalmas dolog volt a YouTube-on egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt, és rohadt vicces volt látni az embereket, tudod, hogy ott öklendeznek meg, stb. Én sosem ettem Suströmminget, de kipróbálnám, mert a svédek azok úgy eszik, mondom, hogy kibontják egy ilyen vízes vödörben, és konkrétan egy ilyen lapkenyérszerű valamire tesznek sóstejfölt, tesznek lilahagymát, tesznek főtt krumplit, meg beleteszik a halat, miután ugye kiáztatták, és ezt tekerik be egy ilyen rolóba, és ezt szokták enni. Tehát, hogy náluk ez egy ilyen hagyományos kaja. Azt mondják, hogy egyébként nem a legnagyobb dolog a Földön, tehát nem egy hatalmas kulináris élvezet, de hogy ezt így kell lenni, és hogy csomóan félreértelmezik, és hogy ez hatalmas szerepet kapott, mint olyan, hogy hát az északiak, hogy milyen szar kajákat esznek meg, stb. Holott meg szerintem rohadtul félreértelmezik a kelet meg a dél-európaiak ezt az egészet, mert eleve nem így kell lenni. És egy csomó ilyen félreértelmezésből jön, hogyha már átkötünk ebbe a témába. Például az, hogy minden magyar kaja az izé csak a paprika, meg csak a hagyma, meg stb. És konkrétan a gulás az disznóból főzik, meg csirkéből főzik külföldön, meg mindenféle egyéb más, mit tudom én, milyen húsokból, holott a gulyás, az, meg a pörkölt, az kifejezetten általában marha húsból szokott készülni.
Vagy vadhúsból.
Vagy vadhúsból, és heróton van tényleg ettől, hogy konkrétan bárhova mész, tényleg mindenhol úgy értelmezik a mi kajánkat, hogy nálunk három dolog van, a lángos, a túrórudi, meg a gulás, vagy a pörkölt. És hogy ennyiben megáll a magyar konyha, pedig szerintem nálunk azért sokkal, mi egy nagyon keverék konyha vagyunk. Mert kelet,
van,
meg a nyugat-európai
konyha. Van pálinka is.
Például, hát igen, meg ez a kettő, igen, de hogy nem tudom, például a franciákról te mit gondolsz? Mert ugye Európában ők voltak a másik nagy, a németek meg a franciák, akik ilyen nagy...
Hát, konyha technológia újításban ők a legnagyobb, tehát hogy egy csomó olyan dolgot, ami alapvető, vagy alapvetés minden más konyhában, azt a franciák találták ki, ami egyébként egy zseniális dolog, tehát hogy respect, az, hogy mondjuk azóta nem fejlődött semmit a konyhájuk, az egy kicsit szomorú, de amúgy nekem nincsen bajom a francia konyhába, például a hagymalevest azt kifejezetten szeretem. A krémlevesek nagyon nagy része tőlük jön.
Meg egy csomó olyan dolog, ők inkább ilyen szószos népség, nem?
Hát ők inkább ilyen hogy ugye van az öt fő szósz, aminek most hirtelen nem jut eszembe mindegyiknek a neve, de a bechamel is közéig tartozik, ezek így közül van. Mindegyik francia, és ezek a szószok az alapjai az összes létező grévinek, hát meg
a
mindennek.
A bechamel, a provenszál,
a hollandaise.
Igen.
Mi van még? Még kettő van, de azok nem tudom. Ez, van egy ilyen barna, mindegy, tehát van egy ilyen barnába, ami ilyen marha alapú. Mit tudom én? Na, mindegy, tehát hogy ők találtak egy csomó mindent, ami az alapja gyakorlatilag a mindenféle konyhának. De egyébként az olasz konyha még, ami itt Európában nagyon-nagyon-nagyon befolyásoló tényező, tehát a magyar konyha az nagyon nagy részt olasz ihletésű egyértelműen azért, mert az uralkodó családok egy csomószor Olaszországba házasodtak be, így ilyen royal dolgokba, és ugye ott, hogyha hozta magával az asszony a saját séfét Olaszországból, akkor ide azért így bejutott az olasz konyha. Tehát itthon, mint az összes európai ország nagy részét az olasz és a francia konyha ihlette meg, az, hogy ebből mi maradt meg, az más kérdés.
Igen.
Mert úgymond tradicionális magyar konyha, mint olyan, az szerintem inkább így a... Hát nem tudom.
Tehát, hogy... Nem tudod, mert annyira sok népséggel keveredtünk a honfoglalás óta, hogy már nincs meg az ősi magyar konyha.
Hát az nem ősi, is, nem is ősi, volt. Ősi magyar konyha nem is létezhetett, mert ugye alapvetően egy ilyen vándornép lett így leszakajtva. Tehát, hogy a beef jerky akkor gyakorlatilag az tudni, vagy ha ezen az elven kiindul, meg a kumisz.
Meg baromi nagy szerepe volt egyébként a törököknek, mert például ezt a baromi fűszer, például a rizses hús. Ugye törököknél piláfnak hívják, mondjuk ők egy kicsit másképpen eszik, de például a rizses hús, meg az ilyenek, azok például...
Hát de nem csak a török tehát hogy azért nagyon-nagyon sok minden, például a nem is olyan régi orosz influence is azért érezhető, ugye a szovjet uniós időkből még, ami itt maradt, tehát hogy...
Igen, meg hogy mindent, meg volt azt hiszem még talán... Fú, már jó régen volt a történelem óra, talán még volt, hogy tejfölkommunizmusnak is nevezték egy időbe a Magyarországon a helyzetet, mert hogy akkor találták ki abba az időben, hogy mindent tejföllel föl kellett dúsítani.
Hát
hogy
figyelj,
legyen igen, egy kis fehérje tartalma.
Azért mondom, hogy itt azért sok minden befolyásol, tehát azt, amit mi ma magyar konyhának nevezünk, az egy eléggé keverék dolog. És egyébként, most nem tudom, ez mennyire promotion, de a Partizánnak erről van egyébként egy tök jó videósorozata, ami effektíve az élelmiszerekről, konyháról, meg az ilyenekről szól. Azt így tudom ajánlani mindenkinek.
Promóció.
Igen, mert van benne egy néni, mi is volt a neve? Az valamilyen Noémi, aki effektíve ez a szakmája, hogy ő gasztrotörténész. És ő neki nagyon-nagyon mély tudása van ezekről, és te jó ég. Tehát, hogy ő beszélt azokról, hogy a főzelékek hogyan alakultak ki itt, meg hogy a legősibb úgymond ilyen étel, ami így főzött étel, az a kásafélék, ami Magyarországon is ugye a zsidók által nagyon nagy hagyománya volt. Tehát, mit tudom én, ludas kása, meg az ilyenek, az például Magyarországon is pörgött, ugye, mert abban az időszakban eléggé sok zsidó élt Magyarországon, és ezt hozták magukkal a saját konyhájukat. Igen. Meg, hogy itt Kelet-Európában, de Magyarországon nagyon brutálisan a levesnek van kultúrája.
Igen, az abszolút.
És hogy szinte sehol máshol egyébként.
Igen, tehát, mindenféle sűrű leveseknek.
Hát nem csak a sűrű leveseknek, a híg leveseknek is. Tehát mit tudom én, például egy húslevest azt annyira nem nevezné sűrűnek.
Hát ja.
De igen, tehát hogy alapvetően az, hogy Magyarország egy ilyen viszonylag divers élelmiszer ügyileg, vagyis egy gasztró ügyileg, az egy tök király dolog szerintem, mert így legalább nekünk nem arról van csak izénk, hogy hát igen, van a schnitzel, meg a sült krumpli, és akkor még el lehet menni a török giroszoshoz néha még el lehet menni, ezt annyi, hanem itt azért vannak főzelékek, vannak levesek, vannak sült húsok, halak is ugye egyértelműen néha-néha, meg a vadhúsok. Magyarországon szerintem annak van nagyon nagy kultúrája még a vadhús készítésnek.
Tényleg, ha már itt tartunk egyébként, most ugye teljesen más a húskészlet, mint mondjuk volt egy 100-200 évvel ezelőtt, akkor jóval több vadhús került az asztalra szerintem Magyarországon.
Hát meg elérhetőbb is volt.
Igen, meg azért egészen mások voltak a törvények, meg egyébként a vadnak a mennyisége is változott. Bár ehhez én annyira nem értek
jobban megérte úgymond a sajátot per vadászti magadnak.
Igen,
mert,
igen.
Mert ugye most gyakorlatilag ugye, persze ez is ilyen azének, de ugye a kapitalizmus által ugye egyértelműen ugye elmész boltba, megveszed, ami neked kell, igen, és lefőzöl otthon, és gyakorlatilag bármit is, bármikor, bárhonnan tudsz venni. Ami tök jó, meg kurva jó, csak cserébe úgymond a tradicionálisabb dolgok kezdenek úgy kikopni, eltűnni, ami hát van, aki szerint rossz, van, aki szerint jó. Én nem szeretnék ebbe állást foglalni, mert mind a két oldalnak van igaza.
Igen. Na, ugorjunk egy témát. Az lenne a kérdésem feléd, meg egyébként szerintem beszélgessünk erről, mert ez egy baromi fontos téma ma, hogy mi az a kor, amikor megtanulsz főzni? Vagy hogy miért van az, hogy sokan most már a fiatalság közül, nyilván amit mondtál, igazából már megválaszoltad a kérdésemet most ezzel az előző 3-4 mondattal, hogy azért ugye ahogy bejöttek szépen az étteremhálózatok, az étteremláncok, üzletláncok azért teljesen megváltoztatták azt, hogy mi kerül az asztalra, így Nyugat-Európából, meg Amerikából, meg se a többi. De az, hogy szerinted miért már nem is az, hogy miért van az, hogy el vannak lustulva az emberek, hanem mi lenne a jókor, amikor érdemes lenne megtanulni főzni, meg mi lenne az a fő motiváció, amivel lehetne embereket motiválni arra, hogy kezdjenek el főzni, mert főzni egyszerű.
Hát figyelj, alapvetően szerintem nincs erre egy úgymond egy jókor. Minél korábban megtanulsz főzni, annál könnyebb lesz az életed. De mit tudom, én mondjuk... engem érdekelt, már kiskoromtól kezdve szerettem enni nagyon, tehát hogy érdekelt, hogy készült, mit tudjam én, nekem az első próbálkozásaim azok ilyen rántották meg ilyenek voltak, szerintem ilyen 9-10 éves koromban. Megkértem fatert, hogy én nagyon szerettem tojást enni, és mindig kértem, és egy idő után idegesítette őket, hogy nekem mindig tojást kell sütni, és ezért külön ki kell menni. Azt mondták, figyelj, Kristóf, megmutatom, hogyan kell, innentől csináld magadnak. Megmutatták egyszer, megpróbáltam, elbasztam, megmutatták még egyszer, oké, innentől menni fog, aztán csinálgattam. De ezt már mondtam is, azt hiszem, egy régebbi adásban, hogy nekem az első ilyen izék, azok az ilyen hidegtálas ételek voltak, mert ugye a faterom nekem pincér volt annó, és ő tanított ilyen kaszinó tojás, tonhal saláta, tudod, ezek az ilyen tipik ilyen hideg svédasztalos dolgokhoz, igen. Ami ilyen előétel jellegű.
Igen, mert hogy én azt veszem észre, főleg itt most így az egyetemi életben, meg stb., hogy az embereknek a hatalmas hányada, és nem csak a srácoknak, a csajoknak is baromira hiányzik az, hogy főzni tudás, hogy főzni tanulás,
hát akkor azt mondanád, nincsenek inkább, rákényszerítve. Hogy... Nincsenek rákényszerítve,
akkor
mert
inkább
egyszerű...
azt mondod, hogy ez nevelés kérdése, és
ez
nem tehetség.
Ez mindenképp
tehetség.
Nevelés kérdése, tehát most ez 100%-ig nevelés kérdése, hogyha azt mondják neked, hogy figyelj, hülye gyerek, unom az, hogy 15 percenként kell neked csinálnom valamit, inkább megmutatom neked kétszer, hogyan kell, és utána te meg tudod csinálni magadnak. Ez szerintem egy tök jó hozzáállás. Mert most őszintén, hogyha mindig a segged alá van rakva, akkor miért akarnád megtanulni, ha csak nem mutatsz kifejezetten nagy érdeklődést iránta. Tehát, hogy az, hogy effektíve vagy mindenképpen főzve van rájuk, vagy pedig rendeléssel megoldják, hogyha éppen kaja kell, ezzel gyakorlatilag úgymond hosszú távon magukkal basznak ki, hogy nem tudnak, nem tanulnak meg főzni, de egyébként ennek van egy másik oldala is, amit például Joshua Weissman szokott hangoztatni, és én nagyon egyet értek vele, hogy az emberek azt hiszik, hogy rendelni gyorsabb és jobban időspórolósabb, mint főzni.
Hát a nagy lófaszt.
Holott, ha tudnád,
hogy amúgy... Másfél órát vársz a kajára, és de nem egy is óra az alatt az... megfőzöd ugyanazt.
Holott, ha tudnád, hogy mondjuk egy kicsit nagyobb előkészültséggel mennyire egyszerűen és gyorsan le lehet főzni egy egész heti adagot valamiből. Tehát,
Konkrétan.
Naponta rendelsz valamit, az, hogyha közeli éttermekből rendelsz, az naponta fél óra, az egy héten azért, az egy látható időmennyiség. Na most, hogyha hétfőn...
Meg hát az anyagiak nem mindegy. Nem
igen.
Mindegy.
Na most, ha te hétfőn fogod, azt lefőzöl hétnapi adagot, az egyszer legyen mondjuk másfél-két óra. Egyszer kell
igen, de akkor ott van, és minden nap legalább egyszer tudsz abból a kajából.
Igen, és ennek a nagy része amúgy a sülési, meg a főzési idő, ami ráadásul passzív időtöltés, mert te akkor nem csinálsz semmit, kivéve, hogyha mondjuk valami kevergetős dolog van, de általában azért nem. Meg a másik, amit én problémának érzek, hogy sokan egyből nagyra akarnak lőni, tehát hogy elsőre nem egy beef wellingtont kell megpróbálni. Elsőre igen. Szerintem nekem azért volt szerencsém ezzel, mert én a hidegtálas ételeket próbáltam ki. Először tanulj meg egy tojást megfőzni, először tanulj meg egy rántottát megcsinálni jól, először csinálj egy tükörtojást. Először az ilyen komfort kajákat, amiket tudod, hogy nehéz elbaszni. Utána lehet fölfele menni, hogy jó, akkor csináljunk mondjuk egy levest. Egy levest nehéz elbaszni. Megcsinálod, fasza lesz, király, megcsinálod háromszor, még mindig jó. Jó, menjünk valami nehezebbre, csináljunk mondjuk egy pörköltet. Az egy kicsit odafigyelősebb, meg tovább tart. És amint az is megvan, onnantól tudsz menni így az advanced-abb dolgok felé, ahol mit tudja, már számítasz, igen, hogy hogyan vágod föl a dolgot.
Az idő, a hőmérséklet, a sütőben.
Tehát ez egy ilyen, igen. Sokak szerint, nem tudom, szerintem, ahogy én nekem rálátásom van, sokan úgy vannak vele, hogy egyből a legbikább dolgot akarják megpróbálni, de ez nem csak a főzéssel, vagy nagyon sok minden, nem? És amikor igen. nem sikerül, akkor ott állnak, hogy hát ez nekem nem megy. És igen, ember, persze, hogy nem megy. Egy rántottát nem csinálta életedbe, hogy a faszomba akarsz egy ribeye steaket megcsinálni elsőre jól?
Te figyelj már, tudod ki az a Vályi István?
Igen.
Most volt, és a Garami Gábor, ő is megvan, gondolom.
Igen.
Pont most volt a Garami klasszik, azt hiszem az a neve, most van egy új műsor a Garaminak, mert ugye ő elkezdett először zenészeket interjúolni, aztán most azt hiszem, hogy a férfiasságról van egy, meg egy ilyen férfi celebeket hív meg, és akkor velük beszélget, és a Vály István meghívta, és egy volt egy félórás beszélgetésük, baromi jó, nézzétek meg, hogyha lesz időtök rá, és abszolút, amit mondasz, az konkrétan így, majdnem konkrétan így elhangzott, hogy ő azt mondta, a Vály István, hogy ő azt látja, mert beszélgettek a mostani fiatalságról, meg a mostani felgyorsult életről, és ő azt mondta, hogy régen úgy volt, hogy elkezdtünk csinálni valamit, abból lettünk valakik, és abból kaptunk valamit. Most úgy van a rendszer, hogy kapjunk valamit, aztán azzal elkezdünk csinálni valamit, hogy legyünk valakik.
Igen, tehát, ez egy ténylegesen így működő meglátás, és belegondolsz.
És a főzés is ugyanez.
Igen, de a silány minőségű művészetek is így alakulnak ki. Tehát régen egy művész nem azért alkotott, ez legyen zene, képzőművészet, színdarab, fest, bármi, szobor, amit akarsz, nem azért alkotott, hogy ő abból valaki legyen, hanem azért alkotott, hogy ő önmagát kifejezett. Neki nem volt ezzel úgymond egy ilyen felsőbb célja, hogy ő ebből geci gazdag lesz.
Igen.
Hanem először neki ezzel az volt a célja, hogy úgymond hobbi szinten neki legyen valami, amivel ki tudja fejezni magát, és amin ki tudja maxolni önmagát. Tehát, hogyha belegondolsz, tehát senki nem született úgy, hogy Picasso szintű festményeket toljon, abban mennyi munka van, hogy eljuss oda, kurva sok, és azt nem nézi senki. És ez a zenészekre is igaz. Tehát, hogy szerintem azért van ilyen nagyon nagy mennyiségű silány minőségű zene, mert egyszerűen mindenki az egyszerűbb utat választja, előre elkészített beatekre ráhörög.
Igen, konkrétan.
Meg rátolja az autotúnos szar vokált, amit mindenki igen. ismer már, meg háromszor lopott sorokat átalakít egy picit, tehát csak ragrímekkel, és akkor lesznek ezek a kis valamik, amik amúgy nem jók, de mivel mindenki úgy van vele, hogy hát, hogyha ő ilyen könnyen csinálja, hogy miért szenvedjek vele.
Igen, hogy mindenki a másikat nézi, hogy neki már milyen van, és nekem is ugyanaz kell.
Igen.
Mert én attól leszek valaki.
És ez szerintem a főzéssel is így van, mert most persze mondjuk te meg én inspiráljuk egymást, meg küldjük egymást, akkor igen. Hú, ezt próbált ki.
Az emberek meg látják a fördőzzét, ó, én is így akarok főzni. Igen. Á, de sose akkor... fog sikerülni, úgyhogy inkább nem főzök, hanem
és rendelek valamit azzéről, igen. Pedig igen, amúgy a fördőzsé szerintem egy elérhető szint mindenkinek. Tehát a fördőzsé az ő ráadásul ezt akarja is. Tehát a Pali az konkrétan tényleg lépésről lépésre levezeti, mit hogyan kell.
Igen.
És a receptjeinél, hogyha megfigyeled, de mindig kínál alternatívát. Tehát nem az van, hogy ezt csak és kizárólag így lehet, hanem ezt hanem a fűszert rakom bele én, de is. Hogyha neked nincsen ilyened, akkor rakhatsz bele ezt, és ezt, és ezt. Ezt elhagyhatod, hogyha nem akarod, de ettől ilyen íze lesz. És így a Pali nem azt csinálja, hogy így tak, mint én matek óra, hogy egy meg egy az kettő, hanem figyelj, srác, ez az én módszerem, én így csinálom, ez az alap, amitől ne nagyon térj el, de ezen kívül azt csinálsz, amit akarsz. És ez egy tök király hozzáállás, mert így, hogy mondjam, így vonzóbb maga a főzés folyamata is, mint olyan.
Igen, meg szerintem ott rejlik a kulcs, amit mondasz abban, hogy a szabadságot kell megtalálni, hogy mikor van az a pont, amikor már bármit meg tudsz magadnak főzni. Akár recept alapján, akár fejből. Hogy de ahhoz gyakorolni kell, tehát egy lovat sem fogsz tudni úgy megülni először, hogy egyből vágtatsz vele, hanem szépen ki kell tapasztalni, ki kell gyakorolni, és már egy idő után ott lesz a szabadság, és majd azt csinálsz, amit szeretnél.
Hát de itt jön vissza az, bármi. Hogy nevelés és kényszer, tehát hogy
igen,
ez ha igaz, szarul, igen. Hogyha nem vagy rá kényszerítve arra, hogy te főzzél magadnak, akkor nem fogsz főzni magadnak a legtöbb ember esetében legalábbis. Tehát mondom, hogy nem érdekel kifejezetten, mint mondjuk engem vagy téged, akkor magadtól nem fogsz nekiállni egy olyan dolognak, ami amúgy kifejezetten hasznos neked. Meg a másik, amit én hibának látok és problémának, amit egyébként egy mémbe hallottam, és nagyon meglepődtem rajta, hogy egy mémnek ekkora igazságtartalma legyen. Egy fekafaszi ki volt akadva, hogy a modern nők, ez egy amerikai fekafaszi, ki volt akadva, hogy modern nők nem tudnak főzni, és és így mindenki így azért nézett rá, hogy ez eléggé szexista lesz, és ugye a Pali, de ugye ez egy mém volt, tehát, hogy amúgy vicces igen, volt igen. Az egész, és a Pali így azt mondta, hogy we're losing recipes. És akkora igaza van a Palinak, mert régen hogyan tanultak meg főzni. Leültél öreg anyádhoz,
és megkérdezted, hogy mama, hogyan igen. Csinálod ezt a csirkét, ezt a buffalo chicken wings-et,
igen,
hogy csinálod?
Vagy Magyarországon mit tudom én, odaülsz öreg anyádhoz, hogy mami, hogyan csinálod az almás pitét, és akkor az ő elmondja.
Az egyébként egy nagyon jó téma, bocsáss meg, ne haragudj, hogy belevágok a szabadba, ha már egyébként az afroamerikai recepteknél, meg kulináris dolgoknál tartunk, annak idején még egy 40, sőt, még talán mai napig is, de már csak nagyon kevés közösségben, a mai napig is hatalmas hagyománya van a kukofoknak, hogy ugyanazt az ételt családok igen. Összejönnek, és elkezdenek egy grillen, négy apuka, megmutatják, hogy ők hogyan főznek. Mert hogy a férfiaknak nagyon nagy szerepe van a főzésben, például az afroamerikai kultúrában. És ők
hát
megmutatják,
meg az afrikaiba alapból.
Igen, igen, és megmutatják azt, hogy az ő családi hagyományok szerint, amit leírtak, amit a nagyanyámtól tanultam recept alapján, hogyan csinálok meg, és ugyanazt a kaját megcsinálják négy különböző ember mondjuk, és akkor az egész családot, meg a másiknak a családját is megetetitek ezzel. Úgymond ez ilyen faszméregetés, de ez jó értelemben, mert fú, te hallod? Nagyon jó volt ez a buffalo chicken wing. Elkértem a receptet? Vagy nem adom, de hogyha átjössz, mit tudom én, beszélgetünk, sörözzünk, bármi legyen, akkor majd talán megmutatok neked egy-kettő dolgot, hogy hogy csináltod jobban.
De azt mondtad, hogy ennek Magyarországon, sőt, egész Európában is volt ennek hagyománya, hogy anyáról, lányára, apáról, fiúra szálltak a receptek.
Meg az inspiráció. Fúvára számít ugye... az, hogy nem azt látod, hogy anyu is, tudod, bebassza a, mit tudom én, a Mirelli csirkét az olajba, hanem az, hogy nem, neki áll igenis csirkét tölteni. És akkor ott van a konyhában 3 órát, de látom azt, és utána érzem azt, hogy milyen finom, látom azt, hogy mennyi dolgozik vele.
Ja, és hogy más, nagyon más,
minden egyszerűen
tehát,
jön. Igen.
Az előre elkészített kajákhoz képest, tehát, aki nem evett még életébe házi kosztot, vagy egy, tényleg most így, amit mondasz, mondjuk egy töltött csirkecombot, ettél már étterembe, olyan, amilyen. Ettél már izéba, előre elkészített be, borzasztó.
Olyan,
de amikor
igen.
Anyád csinálja, az keci jó. Tehát, hogy az igen, van istentelen igen. Finom. Tehát, hogy meg azzal tudod kialakítani a saját ízlésedet igazán kurva jól.
Igen. Meg baromi nagy szerepe van itt az inspiráció mellett, hogy az otthonról hozott ízek, hogy babakorodban meg... És igen, visszavezethető ez ugyanúgy a nevelésre, hogy mivel etettek gyerekkorodba. Tehát, hogy meg hogy mik azok a pillanatok, amiket megfogtak, vagy mi az, amit sokszor készített anyu otthon, és akkor elkezd érdekelni, hogy na, akkor azt én is meglesem tőle, hogy azt hogyan kell csinálni. De nem csak anyu, apu is, én például fateromtól is kurva sokat tanultam, de persze, ahogy te is persze. Mondtad, nyilván te is, és hogy pont ez az... Hogy tényleg az inspiráció, meg hogy ezt így, meg úgy kell csinálni. Faterom például rendszeresen, amíg gyerek voltam, elmondta, hogy fiam, ebből is ebből a húsból ezt és ezt fogok csinálni, ezt és ezt hibáztam el, de remélem jó lesz, kóstolod meg, ha nem jó, akkor csináljuk másképpen. És idő után én is elkezdtem főzni neki. És akkor én is mondtam, és akkor kiröhögött az elején, mert mindenféle hülyeség. Én is nyilván a nehéz kajákkal próbáltam meg először, tehát én nem álszenteskedem, én is nyilván a nehéz kajákat akartam először megcsinálni. De ha nem sikerült jól, akkor újra próbálkoztam. És addig próbálkoztam, amíg el nem értem azt, hogy konkrétan most már nem az van, hogy recept alapján főzök, nálam például, most csak ez egy ilyen gyors kitekintés, hanem nálam úgy van, hogy megnézem a receptet, megnézem a hozzávalókat a receptből, aztán becsukom a receptkönyvet. Csak a hozzávalókat megvásárolom, és abból főzök. Mert most már jobban szeretem én magam szerint csinálni, mint egy receptkönyv szerint. És de ez baromi sok, tényleg ez inspiráció kell, meg az, hogy a közösségi médiának is a szerepe, a TikToknak meg az izé, hogy olyan egyszerűnek tűnik tényleg bármilyen salátát, hogy bármit elkészíteni, de azzal dolgoznod kell egy órát is van, hogy nem 15 másodpercet, ahogy egy Insta videóba, vagy egy YouTube videóba, egy YouTube shortsba, vagy egy TikTok videóba ott van, hanem azzal dolgozni kell, és baromira nem adják ezt vissza. Persze megpróbálkoznak vele aztán otthon a fiatal
srácok, lányok. De nem tudod, nekem a TikTok kultúrával az a legnagyobb problémám, hogy nincsen gyökere. Tehát gyökértelen az egész, mert az a nyugati kultúra, az én tipik amerikanizálódott, van egy készétel, meg még egy készétel, keverd össze, és kapsz egy harmadik készételt, és az geci szar. De mondjuk igen. Ott van, tehát hogy a legjobb példa a világon egyébként erre, az ázsiai ételeknek a kultúrája. A legtöbb ázsiai ételnek, amit a mai napig fogyasztanak emberek, több ezer éves írott emléke van. Tehát, hogy az konkrétan úgy van, hogy generációról generációra szálltak át a receptet.
Így van, a hagyomány fontosabb
sokkal. Az ázsiai konyha nem véletlenül a világ legjobb konyhája szerintem. hanem azért, mert egyszerűen az egy több ezer éves kohézió. Tehát, hogy az abban benne van minden, ami az évek alatt kialakult. Tehát, hogy például a miszóleves, mint olyan, az például azért lett akkora nagy durranás, és egyébként egy kurva finom dolog, mert rá voltak kényszerülve a háború alatt, mert nem volt más, ami teremjen. És akkor muszáj volt valamit enni, miszóleves. Jó, hát próbáljuk ki, hogy ez milyen. Fú, ez nem is olyan rossz. És mivel, hogyha még ezt és ezt és ezt rakok bele, akkor ilyen lesz, kialakul egy másik fajta étel. És ezeknek ilyen, tényleg ilyen brutál régről van kiírásos emléke. Tehát az ázsiai konyha az gyakorlatilag a tökéletes reprezentálása annak, hogy mi történik akkor, hogyha emberről emberre száll át a tudás.
Igen. És ugyanilyen egyszerűen... a fóleves is egyébként.
Igen,
nem?
És tökéletes lesz, igen. Az vietnámi, de igen, ugyanaz a lényege, az is egy több száz éves dolog. Tehát, hogy...
És baromi egyszerű.
És nem véletlenül olyan kurva finom. Tehát, hogy ezek tényleg ebbe benne van.
Tökéletesítve lettek.
Érzed a levesbe, hogy ebbe benne vannak az évszázadok, ami alatt olyan lett, amilyen. Mert most érted, hogy összekevered a Twinkit, mit tudom én, leöntöd azért Hershey csokival, persze cukormérgezésben meg lehet halni, de ez kérlek szépen, az nem egy étel. Mármint, hogy érted.
Igen, ez kocsvasztás. Na igen, meg hogy hol van annak a határa, hogy mi az, hogy gányolás, meg mi az, hogy főzés? Hogy hol van
szerintem
ennek a határa
a vajon? Nem tudod, tehát, hogy a főzés nálam ott kezdődik, amikor scrap, tehát hogy zero. Kivéve, hogyha mondjuk valami péktermék van a dologban, és nincsen eszközöd hozzá. Tehát én a péktermékeket el tudom engedni, mint olyan, tehát azt ne otthon csináld meg. Persze meg lehet azt is, egyébként az is sokkal jobb, hogyha te csinálod otthon, de azt el tudom engedni. De az olyan, akkor mit tudom én, leveseket, leves kockából, az...
Igen. Nem.
Az netszó, tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem használtam életemben leves kockát, mert vannak olyan receptek,
ugyanez,
amilyen...
Ugyanez, amikor gravy-t kell készíteni, akkor és nem fogok nekiállni csinálni egy húslevest, hogy tudjak csinálni egy francia szószt. Tehát
igen.
Igen, ott ez benne a leves kocka, nem álszentkedés, de igen.
De mondjuk teszem azt, amikor néha csinálok mondjuk húslevest, akkor mondjuk ugye egyértelműen sokkal többet csinálok, mint amire szükségem van, és akkor elrakom erőlének a fagyasztóba a megmaradt dolgot. És akkor már is nem kell leves kockát csinálni. Tehát, hogy igen. Ez nem egy olyan nagy vasszizasz, de például tehát a főzés az, amikor mondjuk, mit tudom én, egy húst te sütsz meg. Tehát, hogy előtted van egy húst, te fűszerezed meg, és utána te sütöd meg. Az főzés. De az, hogy mit tudjam én, veszel a Walmartba, vagy hol szoktak venni? Costcóba? Nem tudom, ilyen
Best zél. Buy, meg ilyenek, nem? Vagy ott nem, csak nem elektronika ilyen, van?
Ott csak elektronika
van. Walgreens van, meg ilyenek, nem?
Szerintem a Costcóba szoktak ilyen rotary chicken-t. Tudod, lehet, ezt az lehet. Ilyen előre legrillezett csirkét.
Jaj, ne. És műanyag dobozban van, az meg a sült csirke.
Igen. Azt megveszi, ilyen... azt szétsreddeli, összeönti valami szószal, és kész a pulled chicken sandwich. És
meg a pulled porkot is, bazeg, műanyag dobozban veszik meg.
Na, hogy... Érted, hogy ez pedig a pulled pork amúgy, ha jól van elkészítve, az egy kurva jó dolog.
És tényleg, és rendesen ilyen feldolgozott, ilyen processed, fos íze van egyébként.
Igen,
ezeknek.
És az nem főzés. És én láttam videókat, ahol amerikaiak azt mondják, hogy I cooked this, és így kiszedi a műanyag zacsiból, összekeveri valamivel, és belerakja egy szendvicsbe, és így. Igen. Nem, tesó, azt nem főztette.
Ez nem főzés.
Ezt összetokmányoltad egy szép magyar kifejezéssel élvetett.
Igen.
Az nem az. Tehát, hogy a főzés az teljesen más ilyen szempontból. De nem csak nehéz ételek vannak. Tehát vannak olyan ételek, a legtöbb olasz étel, ami ilyen basic olasz étel, például ott van a pasta de pomodoro, vagy nem tudom, hogy hogyan kell olaszul kimondani. De a
sima paradicsom, tészta, olívaolaj,
paradicsomos tészta. Így van. Hát a legegyszerűbb dolog a világon. Tehát, hogy fogod, fölkockázol apróra egy pici paradicsomot, olívaolajon elkezded pirítani, és rázod, nem kevered, hanem rázod a serpenyőt, mert ugye az olaj és a paradicsomból kijövő folyadék az egy ilyen emulziót alkat, azt a közben ugye felraktál egyértelműen tésztát főni, és a tészta vizét meg néha még egy kis olívaolajat ráöntesz, és ezzel összerázod.
A keményítős vízzel, és
igen, és a végén összeforgatod a tésztával.
Igen.
De ugyanez de például a cacio pepe, az ugyanez csak ugye borssal és parmezánnal, ott van a carbonara, egyébként tehát bárki bármit mondjon nekem, egy carbonarát se olyan kurva nehéz megcsinálni, az egyetlen nehézség benne, hogy ne csinálj rántottát a sárgájából, de ennyi.
Igen. Meg ott van a pasta il bianco például, igen, vagy ott van például
egyébként, ha valaki, innen is így hallgatóknak üzenem, ha el akar kezdeni főzni valaki, ezekkel az egyszerű olasz tészta receptekkel érdemes kezdeni, mert ezeket gyakorlatilag lehetetlen elbaszni.
És nagy lesz a sikerélmény utána, mert finom lesz. Mert
nagyon mondjuk finomak.
Hogyha elhívtok randizni bárkit, ezt most csak úgy mondom, hogy egyébként most ez nekem az én szokásom, hogyha mit tudom én, elhívtok valakit magatokhoz, akkor sokkal jobba tud ütni, hogy nem kajarendelős, meg nem innen, meg onnan hoztam
nem
a kaját.
Nem izé, és
akkor üljünk
pizzát.
Össze vacsorán, igen. Hanem te főzöd meg. És lehet, hogy szar, de a másik akkor is értékelni fogja az effortot, meg te neked is sikerélményed lesz, mert hogyha meg tényleg jól sikerül a kaja, akkor saját magadat inspirálod arra, hogy minél többet főzzél, és ezzel egy ilyen bonding is ki tud amúgy alakulni szerintem.
Fú, te baromi nagy... meg is kívántam egy ilyen jó olasz tésztát, egy jó száraz
egyébként, egyébként nekem az amatriciana egyébként, az amatriciana spagetti a kedvenc olasz kajám, a disznópofasonkából van, meg paradicsom szószból, meg
nekem a basic pomodoro, nekem azzal a szívemet el lehet nyerni.
Az standard?
Aranysztandard, tehát hogy az, meg az tökéletes recept olyan szempontból, hogy azzal lehet kísérletezni, tehát hogyha megcsinálsz, tehát először csináld meg csak simán naturba paradicsommal, paradicsom, igen. Só, bors, zöld fűszerek, olívaolaj, semmi más. Igen. Akkor mondjuk, amikor már hozzászoktál, hogy ezt hogyan kell csinálni, és már tök jó lesz a szószod, akkor lehet bele mondjuk törni fokhagymát. Hogyha az is megvan, akkor mondjuk esetleg valami olasz kolbászt, vagy sonkát még esetleg rásütni. És akkor már is ott vagy, hogy gyakorlatilag csináltál egy fullos tésztaételt magadtól. Mert az egy annyira könnyen manipulálható recept, mert ugye mi van benne? Olívaolaj, paradicsom. Kész. Tehát,
hogy... Igen, viszont azért azt is ahhoz, hogy manipulálni tud másik oldalról, ahhoz meg azért, vagy hogy a saját ízlésed szerint alakítsad, ahhoz
hát először, kell egy meg ízlés meg
kell,
először.
Igen, kell egy ízlés, tehát ki kell, hogy alakuljon már egy olyan konyhai
tudás. Jó, de azt meg csak akkor tudod kialakítani, hogyha próbálkozol. Tehát itt meg benne van az, hogy sajnos el kell baszni. Tudom, bármennyire is benne van az emberekben az nevelve, hogy ételt nem pazarlunk.
Legyél tökéletes mindenben, és egyébként mindenben ez igaz, nem csak a konyhában, mindenhol, hogy legyél tökéletes.
Ki kell tapasztalni. Hibák nélkül nem tudod egyszerűen megtanulni. Tehát, hogy
kudarc
lesz
nélkül
az,
nincs siker. Tehát,
hogy el kell sózni azt a paradicsom szószt, el kell cukrozni azt a süteménykrémet ahhoz, hogy te tudjad, hogy jó, ennyit nem rakunk bele legközelebb. Vagy eddig nem sütöm, eddig nem izélom, mert szarráig. Tehát, hogy ezt ki kell tapasztalni. Mert a recept az, hogy mondjam, tehát, hogy szép és jó egy ideig, de mondjuk, amikor egy tésztát főzöl, bármennyire is ott van a csomagolás hátulján, hogy 10 percig főzzed, nemes egyszerűsége, tészta és tészta között van különbség, mert a liszt az például gabona szemenként tud változni, hogy milyen minőségű, a tojás, amiből készül, attól függ, hogy milyen, hogy a csirke mit evett, tehát, hogy annyira nagy a változás, meg olyan sok változós a dolog, hogy ez a 10 perc az ilyen körülbelül érték. Tehát lehet, hogy mondjuk az a tészta elkészül 8 perc alatt, de az is lehet, hogy csak 15. Úgyhogy ki kell tapasztalni. És kóstolni főzés közben, ezt nagyon sok ismerősöm elbassza, kóstoljátok meg azt a szart, miközben csináljátok, másképp nem lesz jó.
Kész, pont.
De most őszintén, honnan tudod, hogy milyen íze lesz, hogyha nem kóstolod meg 10 percenként?
Én például...
Nem azt mondom, hogy nagy kanála, hanem mit tudom, hogy belemártasz egy kis kanat, és lenyalod a hátát, az kész.
Én például egyébként pont az a típusú ember vagyok, aki nagyon-nagyon ritkán kóstol bele. Én szeretem a véletlenre bízni a dolgokat, de az elején nekem is baromi sokat kellett kóstolni, meg tényleg az, hogy minél többet...
Hát jó, de más az, hogy most már rutinból csinálod, és más igen, az, amikor igen, az elején igen. Megtanulsz valamit. Tehát amikor az elején tanulok valamit, akkor azért 5-10-szer megkóstolom, mielőtt készre főzöm. Persze, mondjuk a pomodorot azt már úgy csinálom, hogy eyeballing, tehát hogy azt már szemmértékre.
Igen.
Körülbelül ennyi olaj, körülbelül ennyi paradicsom, körülbelül ennyi só, és most már ugye bennem van az a rutin, hogy tudom, hogy hogyan kell csinálni, tehát már lehozom csukott szemmel is, ha arról van
viszont,
szó.
Viszont az arányokat, meg a mennyiségeket, az csak úgy tudod megtanulni, hogyha először ellesed, és utána te is megpróbálod megcsinálni. És szép lassan, úgy ahogy az előbb mondtad, szép lassan utána majd ki fog alakulni az, hogy oké, lehet, hogy a recept mondjuk 3 fej paradicsomot ír, de én mondjuk csak 2 teszek bele, és egy picivel több olajat. Ha már most legyen bármiről szó, vagy egy több paprikát. Na, szóval érted, szóval...
Hát vagy a tésztagyúrásnál is ugyanez, hogy lehet, hogy azt írja, hogy 250 gram liszt, de lehet, hogy neked 255 gram liszt kell bele, mert te neked olyan liszted van, ami ennyi folyadékot tud csak fölvenni.
Igen, igen.
Vagy egyel több tojást raksz bele, vagy egy 5 millivel több tejet raksz bele. Ezek persze most nagyon pici mértékegységnek tűnnek, de tehát, hogy az van, hogy nem lehet itt ilyen tizedes vesztősre játszani az egészet. Tehát, hogy meg kell legyen fejben annak, hogy milyen érzés kell legyen, vagy hogy kell kinézni, milyen illata kell legyen annak a dolognak, hogy te azt tudnál mondani, hogy jó, ezt az állagot kerestem, ezt az illatot kerestem, jó irányba vagyok. De ahhoz meg el kell baszni előtte egyszer-kétszer, hogy tudjad, hogy oké, ezt így nem lehet.
Igen, mindenképpen. Úgyhogy a főzésről igazából szerintem ennyit. Nyomjátok, csináljátok, gyakoroljatok, és minél többet, mindenki főzze minél többet, mert kurva jó
És küldjetek képeket arról, amit főztetek, mert amúgy az actually érdekelne, hogy az a három ember, igen, aki hallgat minket, az mit főz.
Meg egyébként, hogyha úgy van, akkor írjátok meg azt kommentben, hogy mi volt az első olyan dolog, amit ti csináltatok magatoktól, és ez hogyan sikerült. Már esküszöm, hogy engem is érdekel például, hogy mások hogyan fejlődtek, mert rohadt jó közösségek ki tudnak alakulni például, most ezt így a komment szekciótól függetlenül, barom jó közösségek ki tudnak alakulni azzal, hogy emberek közösen egy adott konyhára, vagy egy adott eszközre például a konyhában, ilyen volt ugye a Tupperware közösség, az Magyarországon nagyon nagyot ment, ugye a Tupperware és eszközöknek a közössége, hogy barom jó kapcsolatok, meg receptúra, gyűjtemények tudnak kialakulni csak ilyen apró közösségekből, hogy mit tudom én, bekérdez Facebookon az egyik asszony a másiktól, hogy figyelj, te hány ízével próbáld meg így, próbáld meg, tegyél bele egy kis búzadarát, dúsítsad, az majd felszívja a mit tudom én, az almatöltelékben a nedvességet, és akkor nem lesz annyira a folyós a töltelék, például egy rétesben. Szóval a lényeg az, hogy tényleg, hogy meg nagyon fontos a kommunikáció. Én is baromi sokat olvastam blogokat, baromi sokat olvastam a Redditen, itt ottam ott, hogy mit, hogyan csinálnak, meg mit, hogyan érdemes, apró tippeket, apró trükköket. Ugyanolyan dolog, mint bármelyik más hobbi, csak ez szerintem egy kicsit több, mint egy hobbi, mert ez már nem csak a hobbi, hanem a létfenntartáshoz is szükség
meg
lesz.
Alacsonyabb a belépésie, mint mondjuk egy bármilyen másik nem existential hobbinak, ami olyan, mert most főzni azért elég hasznos skill.
Csak így név nélkül, meg a másik oldala, csak így név nélkül volt egy ismerősöm, aki egyszer odajött hozzám, és azt mondta, hogy én nem tudok főzni. És kérdeztem tőle, hogy miért nem. Egy lány volt, egy 20 éves lány, és kérdeztem tőle, hogy nem. Azt mondta, hogy amit mondtál, hogy eddig nem volt olyan, hogy rászorult volna, mert mindig, hogyha elcseszett valamit, akkor jöttek a szülei, és segítettek neki, vagy egy kicsit átmódosították a kaját, és akkor ehető lehetett. És mondta, hogy de most a költség hatékonyság miatt ő most izomból, és holnaptól csak ő főz magára, mert így egyszerűen nem csak, hogy megéri, hanem muszáj megtanulni, mert a költségei sem olyanok, mint mondjuk egy kajarendelés. És egyébként ettől is nem is tudom, hogy milyen világ jön majd, akkor, amikor majd hirtelen megszűnnek a rendelős kaják, vagy befutcsal egy cég, vagy nagyon drága lesz, vagy fölbasszák a költségeket, és majd
hát meg a
nem
másik,
lehet azt,
hogy
pizzát rendelsz, mert 6000 forint lesz egy pizza.
Ami engem a legjobban zavar egyébként, mondjuk pont nem a pizzába, de mondjuk az ilyen készételrendelés, vagy tényleg főételrendelés, hogy nem tudod, hogy milyen alapanyagból csinálják. Ha te főzöl, akkor
igen,
látod, hogy mivel dolgozol.
Hát most jó, mert mi is ludasak vagyunk, azért mi szoktunk magunkra főzni, de például múltkor rendeltünk kaját.
Ja, én is szoktam gyors kaját tenni, tehát hogy szoktam én McKinsey és Burger King ezt is szónással, nem vagyunk álszentek.
És csontszilánkos volt a csirkemel. Tehát most érted, tehát ezen
én
megint
ettem,
olyan volt, hogy
ettem
volt
már olyan hamburgert, kérlek szépen, nem nevezem meg, hogy hol, de egyébként nem nevezem melyik étterembe, de Kaposváron egyébként. Ahol a burgeremben rajta volt az a műanyag darabka, amit ugye lehúznak a húsra, amikor a grillre rakják.
Ne.
De bele volt sütve.
Ne. Na ez mondjuk kurva kellemetlen.
Kaposváron nem is tudom, a sétáló utcán valamelyik kukába után, amikor már sétáltunk elfele haverommal, bele is rókáztam az egész burgert utána. Úgyhogy igen.
Ja, vannak ilyen rendelős csodaságok, meg
és nem azt tehát, hogy
meg
jól
tényleg,
nézett ki,
tényleg,
tehát szépnek szép volt a kurva anyját.
Igen, csak amikor ráharapsz és érzed a műanyagot. Meg azt srácok, hogy ez egy minőségbiztosítás, amikor tudod, hogy ezt én csináltam, és ez az enyém. Mert az, amikor megrendeled, vagy egy szószt kikeversz magadnak, egy hamburger szósz sem olyan rohadt nehéz megcsinálni.
Ketchup, majonéz, nagyon kicsi mustár, saviubi, fölkockák.
Hagyma meg saviubi.
Igen.
Igen.
Esetleg egy kis Worcestershire szósz.
Igen, de hogy egyébként ezt
a dupla
nem tudom mondani.
Worcestershire, amit akarsz, valamelyik a sok
na
közül.
Na igen, szóval mert egy csomószor fogtok úgy járni, hogy kurva betegek lesztek attól a kajától, amit néha rendeltek. Én azért mondom, mert én például rohadt sokszor jártam szarul abból a szempontból.
Jó kis aluljáros girosz.
Például. Mondjuk én azt sosem ettem. De volt, hogy nagyon szarul lettem.
De amúgy ettem már olyan girosz, ettem már olyan giroszt, ami egy nevesebb giroszostól volt, és sokkal rosszabb volt, mint az aluljárós.
Úgyhogy... Igen, szóval meg ez is olyan, hogy ez is olyan, hogy ki hogyan készíti, de abban egyetérthetünk, hogy az a legjobb, meg az a legjobb, amikor megtanulod, és amikor te készíted el, és amikor tudod, hogy az jó lesz.
Droppolni kell a bombát. Fiúk, a lányok szeretik, hogyha tudtok főzni. És akkor most mindenki egyből szalad, oké, hol lehet serpenyőt venni?
Igen, mi az a gáz, tudod? Ugyanezt akartam egyébként mondani azzal a randi sztorival egyébként.
Imponál mindegyik
félről. Szokták mondani, hogy a fiúkat a gyomruknál lehet megfogni, nem csak a fiúkat, a lányokat is.
Mindenki,
hogyha egy srác tud főzni, az azért a csajoknak szerintem bejön.
Az golden pipa, tehát hogy ott az nyert ügyed van, fiú, tehát hogy...
Igen. És ugyanez egyébként a lányokra is visszavonatkoztatva, tehát ugyanez, hogyha egy lány nagyon küszködik a konyhában, szerintem az nagyon sok sásznál az egy nagy mínusz lehet. Úgyhogy abszolút, úgyhogy fontos.
Hogyha tud csinálni, ezt bármilyen lánynak mondom, aki tud ízlet csinálni házilag, én azt el akarom venni feleségül.
Na, itt van, tessék a jó reklám.
Az a világ legjobb dolga. Tehát, hogy... legjobb, de tényleg.
Úgyhogy ennyit mára szerintem.
Így van.
Örültünk, hogy itt voltatok.
Amúgy ezt érted, hogy dagadtat hagytuk ki a kajás részből?
Igen. De azért, ez szimplán azért beszéltük ezt
tud főzni.
Most meg, szerintem, mert nem, egyébként tudod, mi van? Ő tudna főzni egyébként, csak rá kell vennie magát, hogy főzze. Mert múltkor például, amikor nála voltam, akkor például tök jó giroszt csinált, szóval...
Jó, hát...
Szóval ez ilyen.
Mondjuk azt, hogy hiszek neked.
Tegyétek bele az energiát, nyomjátok meg, tanuljatok, próbálgassatok, tényleg tegyétek bele az energiát, ne lustuljatok el, és higgyétek el, hogy az élet meg vissza fogja adni, meg fog benneteket jutalmazni, amikor az első saját kajátokat készítitek el, ami...
Hoppá, bocsánatot kívánok, egy pillanatra eltűntem, kifagytam egy picit.
Semmi probléma. Szóval csak azt akartam mondani, szerintem már ez is jelzi, hogy az adás vége felé kéne, hogy járjunk.
De közben rájöttem, hogy nem az Islerre gondoltam, a linzerre, tehát aki linzert tud sütni, az... Azt veszem el feleségül.
Hasonló. Jó, oké. Na szóval. Akkor igen, szóval tegyétek bele az energiát. Mert az élet visszaadja, és szerintem baromi jó az, amikor először főztek valamit, és akkor valaki mondjuk megkóstolja a kajátokat, és azt mondja, hogy kurva jót főztél. Az egy kibaszott jó érzés. Úgyhogy nyomjátok, srácok. Főzzetek.
Mert
főzni kell tudni. Kész, pont.
Így, ámen. Ez egy tökéletes lezárás. Köszönjük szépen
még egyszer, hogy itt voltatok, és tényleg írjátok le kommentbe, hogyha esetleg eddig végighallgattátok a részt, írjátok le, hogy mi volt az első kaja, amit főztetek, és hogy ki inspirált arra, hogy egyáltalán főzetek, és hogy ti hogy álltok ezzel a dologgal, hogy ti hogy kezdtétek ezt az egészet el, és szerintetek mi lenne az, amivel baromi sok embert lehetne inspirálni arra, hogy megtanuljon főzni, mert szerintem nagyon-nagyon kevesen csinálnak úgy rendesen úgy kaját, hogy akkor oké, akkor nekiállok, és akkor ez egy folyamat, és ez egy munka. De a végén meg szerintem sokkal nagyobb a jutalom, mint az erőbefektetés, de hát kinek mi? Szóval ezt írjátok le nekünk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk a kövi részben. Lehetőleg akkor már Dominik is itt lesz. Ha nem, akkor úgyis fogunk benneteket értesíteni.
Így
Köszönjük
van.
Szépen még egyszer, hogy itt voltatok.
Sziasztok!